Először egy ilyen bemelegítő körként azt kérdezném tőletek, hogyha egy dolgot kiemelnétek, ami a ti országcsoportotok, vagy akár az Európai Unió szempontjából tanúsága volt a mostani választásnak, akkor mi lenne az?
Igazából, ha most egy dolgot kellene kiemelni, akkor hát első körben én a részvételi arányoknak a magas számát mondanám, ugyanis ebben az évben hát majdnem 8%-kal magasabb volt, mint 2014-ben az EU átlag, majdnem 51%-ot ért el 2019-ben. Ugye ez azért nagyon érdekes, hiszen 1994 óta most volt a legmagasabb az EU-s átlag, és 9 országban rekordmagasságot ért el. A közép-európai viszonylatot tekintve azért alul maradunk az EU-s átlagtól, de inkább Szlovákia, hol átlagosan mindig nagyon-nagyon alacsony a választási kedv az európai parlamenti választásokon, viszont itt is növekedett ebben az évben, ami pozitív tendenciának mondható. Egyedül Olaszországban, Írországban, Portugáliában, illetve Belgiumban és Luxemburgban csökkent a részvételi arány, minimálisan ugyan, de azért ott csökkent. Én úgy gondolom, hogy ez az idei EP választás azért megmutatta, hogy van fontossága az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseknek, és egyre nagyobb az úgynevezett ilyen issue salience, az ügyfontossága az Európai Uniónak, illetve azoknak a témaköröknek, amit az Európai Unió közösségi szinten felkarol, vagy éppen a viták tárgyát kép. Ezért úgy gondolom, hogy például a klímaváltozás, a környezetvédelem, a Brexit, a migráció, ezek mind olyan témák voltak, amik arra sarkalták az egyes állampolgárokat, hogy hallassák a hangukat. Örvendetes ez a pozitív tendencia, kíváncsi vagyok rá, hogy megmarad ez majd mondjuk a következő ciklusban.
Valóban örvendetes, ez ugye azt jelenti, hogy több választópolgárt sikerült megszólítani, mint a 2014-es választásoknál. És nem egészen jöttek be azok az előrejelzések, amik hát talán arra mutattak, hogy ez a többlet, ez egy bizonyos pártcsaládból, vagy egy bizonyos irányból jöhetne. Az Európai Parlament a jelenlegi összetételével egy nagyon fragmentált intézmény lesz, de az azért nem jött be, hogy mondjuk szélső jobboldali euroszkeptikus populista pártok lebontanák a hagyományos, az európai politizálás hagyományos kereteit, illetve a legnagyobb pártokat. Ezek a két nagy párt, ugye az EPP és az SND, tehát a szociáldemokrata formáció, ezek gyengültek az előző 2014-es szerepléshez képest, de ugye akik felzárkóztak szinte melléjük, ugye a liberálisok és a zöldek, akik egyébként az Európai Parlament szemszögéből viszonylag tradicionális pártoknak mondhatók, ezek ugye nem igazán az euroszkeptikus hangok felerősödését jelentik. Az minden esetre bizonyos, hogy jóval nehezebb lesz úgymond kormányzó többséget alakítani az Európai Parlamentben, és hát hamarosan látni fogjuk, hogy ez milyen dinamikák mentén fogja alakítani az európai politikát a most.
Ha egy dolgot kellene kiemelni, akkor igen, a demokrácia ünnepe az tényleg elismerésre méltó, viszont én alapvetően Barnabás vonalán maradnék, és azt emelném ki, hogy ugye 79 óta lényegében egy ilyen nagy koalíció dominált az Európai Parlamentet, a konzervatív néppárt, illetve a szociáldemokraták kettős fogata vitte az EP-t. Na most ez a kettős fogat 2019 után hát legalább hármas fogattá fog bővülni. Hogyha megnézzük itt a parlamenti patkót, akkor látjuk, hogy a szociáldemokratáknak, illetve a néppártiaknak nem lesz meg a többségük, mindenképpen nagy valószínűség szerint a liberális áldét fogják bevonni, és akkor ők lesznek a királycsinálók, vagy hát, hogyha meg akarják nehezíteni a saját sorsukat, akkor még a zöldeket is maguk mellé veszik, és akkor egy ilyen szuper többség lenne az EP-ben, de ez szerintem már kicsit sok lenne, és hát akkor nyilvánvalóan sokkal fragmentáltabb lenne az úgymond kormányzói többség. Ugye királycsináló Aldemért beszélek erről, meg fogják mindenképpen kérni az árát a koalíció kötésnek. Gondolok itt például az új pénzügyi keretről, vagy például a személyügyi kérdésekben, erről majd mindenképpen gondolom, majd fogunk beszélni a beszélgetés hátralévő részében is, hogy az áldések is itt alapvetően Emmanuel Macron, most azt hiszem reneszansz név alatt futnak a macronisták, szóval, hogy mindenképpen majd igényekkel fognak élni a személyi leosztásoknál. Ugye a szélek erősödtek, ezt Barnabás említette, egyrészt ugye itt a következő ábránál lehet látni, itt ez a sötétkék vonal, tehát hogy legjobb mértékben a euroszkeptikus, EU ellenes pártok erősödtek Európa szerte. Itt főképp egyébként a Lega Nord tudott hozzátenni itt az erősödéshez. Viszont vannak más tendenciák is, már említettem a makronistákat, ezek itt a sárga liberálisok, illetve a zöldek itt gyakorlatilag Európában sok helyen tudtak erősödni, alapvetően Nyugat-Európában, tehát a vasfüggöny az még mindig él valahogyan, hogyha megnézzük az egyes európai országokban a zöldeknek a szereplését. A két nagy párt, mint ahogy említettem, pedig hát komoly veszteséget szenvedett el a választás során, viszont a többségét, a relatív többségüket még mindig meg tudták őrizni, úgyhogy én alapvetően így látom.
Mielőtt megkérnék titeket arra, hogy a saját kutatási térségetek szempontjából elemezzétek a kérdést, hagy legyen egy follow-up kérdésem. Ugye mindannyian kiemelitek a magas részvételi arányt, a demokrácia ünnepét. Na most, hogy egy pillanatra az ördög ügyvédje akarok lenni, akkor talán ez nem feltétlenül azért történt, mert mindenki az európai ügyek fontosságáról beszélt, vagy mindenki átérezte az európai ügyek fontosságát, vagy akár az Európai Parlament fontosságát, ha már itt tartunk. Hanem lehetséges az, hogy csak nagyon sok országban úgy állt össze a helyzet, hogy a kormányzó pártok vagy az ellenzéki pártok belpolitikai érdekei volt az, hogy mozgósítsanak. Mennyire szólt szerintetek ez a választás belpolitikai dinamikákról, és mennyire szólt európai ügyekről, és mennyire szólt egyébként az EP-ről magáról, ami azért nem a legfontosabb szervezet az európai döntéshozásban?
Akkor kezdem én. Tehát, hogyha rengeteg olyan felmérés van, azt mutatja, hogy az európai intézményekkel az átlagválasztók alapvetően nincsenek tisztában. Tehát, hogy az EP az például milyen szerepet tölt be itt a hármas fogadban, a bizottság, a tanács, illetve az Európai Parlament között, hogy esetleg együttdöntési jogkörökkel élhet, mennyi beleszólási lehetősége van az EP-nek, alapvetően nincsenek tisztában. Ezzel úgyhogy én inkább úgy értékelnék, hogy többségében alapvetően szerintem a nemzeti helyzetet és a nemzeti politikát, nemzeti politikából fakadóan volt alacsony vagy magas a részvétel. Vannak egyes tagállamokban eltérések, például, hogyha megnézzük például a holland eredményeket, ott ugye nem olyan rég volt egy önkormányzati választás, ahol a bevándorlás ellenes erők azok eléggé szépen feljöttek. Na most az EP választás során van erre is egy ábránk valahol, nem ez lesz, hanem egy másik, akkor lehet látni, hogy Hollandiában ott az a piros folt ott ugye Frans Timmermans volt a csúcsjelöltje, a spitzenkandidáta a szociáldemokratáknak, és ő mozgósítani tudott, és megnyerték eléggé nem várt módon, eléggé túlnyerték magukat. Úgyhogy én itt alapvetően inkább azt látom, hogy ez a adott nemzeti politikára, az adott kormányoknak egy visszajelzés. Németországban, majd erre kicsit később vissza fogunk térni, hogyha majd nemzeti eredményeket elemezzük. A Németországban például, hogy a zöldek ennyire jól feljöttek, az szerintem egy egyértelmű üzenet a német nagykoalíciónak odahaza Berlinben, hogy a választópolgárok nem elégedettek, úgyhogy én inkább így nemzeti vonalról érvelnék.
Igen, nagyon jogos ez a kérdés, és egyébként én nem nevezném azért a demokrácia ünnepének azt, hogy majdnem 51,1%-os EU átlag lett, mert azért nagy a szórás az egyes részvételi arányokban országonként, úgyhogy szerintem ezt így nem lehet elmondani. A másik dolog az, hogy nyilvánvalóan az Európai Uniós szintű ügyeket már nem nagyon lehet elkülöníteni a nemzeti ügyektől. Tehát, hogy a kettő összefonódik, összemosódik, nagyon, nagyon ilyen blurry az a vonal, ami elválasztja vagy nem választja el őket. Úgyhogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy itt inkább kicsit másik oldalról kellene megközelíteni a kérdést, hogy mondjuk hát politikai törésvonalak szempontjából. Ugye a politika tudományban mostanság van ez az úgynevezett posztfunkcionalista elmélet, ami azt mondja, hogy megjelentek különböző új törésvonalak, például, mint az ilyen transznacionális törésvonalak, amiben beletartozik a migrációnak a kérdése, a szabadkereskedelemhez való hozzáállás, illetve a globalizációhoz, a nemzeti szuverenitáshoz való álláspontok. És ezek önmagukban, mint egy új törésvonal, vagy több törésvonal jelentkeznek, nem csak nemzeti, hanem Európai Uniós szinten is. És szerintem az most így elmondható, vagy hát bizonyosodni látszik ez a posztulátum, hogy a 2019-es EP választások során igenis ezek a témák voltak azok, amik a nemzeti kampányokba előjöttek, amik uniós szinten is előjöttek az egyes nagyobb európai parlamenti pártcsaládok esetében a kampányok során, illetve a programjukban, és ezek állították be úgymond az embereket arra vonalra, hogy akkor menjenek el szavazni. Ugye nyilván egy nagy adag félelem is benne van az európai állampolgárokban, hiszen senki nem akar olyan Európai Unióban élni, ami nem az ő elképzeléseinek megfelelő. És nyilván hát politikai marketing szempontból is, ugye a félelem az egy ilyen nagyon erős trigger, ami irányítja az embereket afelé, hogy elmenjenek szavazni, részt vegyenek a politikai életben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeknek az összetétele, és nyilván amit Tamás is mondott, így ezekből alakult ki ez a helyzet.
Egy momentum, hogy még vissza lehetne esetleg csatolni, hogy említetted itt a félelmet. Hogyha megnézzük azt, hogy európai politikában gyakorlatilag az elmúlt 10 év az lényegében a válságokról szólt, és a válságkezelésről szólt. A gazdasági világválság 2008-ban, akkor az euróválság, ezt követően 15-ig legalább, illetve 15-től ugye a migrációs válság, és ez a három gyakorlatilag folyamatos tűzoltás volt az elmúlt 10 évben, és ez a politika biztonságiasítása, amiről te így az imént beszéltél. Tehát, hogyha megnézzük, és Európa szerte most nem kell különböző nacionális vagy nemzeti kormányoknak a kampányát megnézni. Ez az Európa, amely megvéd szlogen, ez mindenhol nagyon hangsúlyosan megjelent. Tehát gondolok itt például, akik éppen szociális dimenzióból érvelnek, akkor ugye európai minimálbér bevezetése, védjenek meg minket a dömping áraktól, meg az alacsony bérektől, ez az egyik, akkor ugye migráció kapcsán, ugye a határvédelem szintén biztonsági téma, akkor ugye környezetvédelem, a zöldek nem véletlenül tudtak ekkorát menni, ugye Fridays for Future, meg a az elmúlt években ugye folyamatos aszályok, szárazságok, stb. Tehát az emberek érzik, és hát akkor ne beszéljünk még ezek még a soft biztonsági témák, és akkor beszéljünk a hard biztonsági témákról, ugye Krímfélsziget elcsatolása Oroszország a szomszédban, Európa határain túl mik vannak, mik mennek, orosz gépek berepülnek, stb. Tehát, hogy ez az Európa, mint mely meg kell, hogy védjen minket, és akkor most az osztrák EU elnökségnek a szlogenje jut eszembe, amely az a Europe that protects, tehát hogy az Európa, amely megvéd minket, hogy különböző irányokból, de hogy mint hogyha ez lenne ez a protekcionista hozzáállás, amely szerintem így nagyon kiült és meghatározó.
Tanult kollégáimhoz nem nagyon tudok már mit hozzátenni, de az ördög ügyvédjével esetleg annyiban vitatkoznék, hogy mindamellett, hogy az igaz, és majd látni is fogjuk a nemzeti esetek tárgyalásánál, amikor ebbe kicsit jobban belemegyünk, hogy nagyon nehéz elválasztani ugye az európai parlamenti választásokat bizonyos belpolitikai fejleményektől, illetve gyakorlatilag lehetetlen. De az is igaz, hogy nagyon nehéz úgy mozgósítani, mondjuk akár egy kormány részéről, akár pártok részéről, európai parlamenti választásra, hogy egy szó sem esik arról, hogy hogyan működik Európa. Tehát én azt hiszem annyiban optimista lennék, hogy ez az emelkedés a részvételi arányban, ez valamennyire talán azért azt is jelentette, hogy az emberek többet megtudtak az Európai Unió működéséről, mondjuk a 2014-eshez képest. Több lehetőségük volt arra, hogy mérlegeljék, hogy ők mit szeretnének ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy valahogy mégiscsak közelebb hozta talán az integrációt az állampolgárokhoz.
Még egy utolsó dolgot szeretnék hozzátenni, hogy egyébként nagyon nem nagyon sok, de pár országban azért az európai parlamenti választás egy ilyen tesztként is funkcionált a jövőbeli, vagy nagyon közeli nemzeti parlamenti választásokra. Mint például, ez megfigyelhető Lengyelország esetében, meg én úgy gondolom, hogy Szlovákia esetében is. Ugye Lengyelországban idén várható nemzeti választás, Szlovákiában 2020-ban, és már láthattuk, hogy itt az LP választás során is különböző koalíciók összeálltak, hogy leteszteljék azt, hogy egy-egy nemzeti választáson hogyan tudnak szuperálni, és amúgy az LP választások eredményei valamelyest nem 100%-osan, hiszen stílusban és természetben azért sokkal különbözőbb az európai parlamenti választás, mint a nemzeti, de azért valami korrelációt azért tudunk vonni közöttük.
Köszönöm szépen. Akkor az európai szintről menjünk le, hát szubregionális és nemzeti szintre, és kérlek arról szóljatok néhány szót, hogy hogyan alakultak az EP választások a váltatok vizsgált területen. Azt javaslom, hogy induljunk el Németországtól, és aztán menjünk el majd valamelyik irányba, de akkor kezdjük Németország-Ausztriával.
Akkor kezdjük velem, mert az én diáim vannak elő, és akkor nem kell átlapozni az összes többit. Két ábrát vágtam össze itt erre a diára. Az egyik a baloldali, a különböző német választókerületek, és hogy melyik párt végzett első helyen. Na most több mindent le lehet szűrni ebből az ábrából. Az egyik az, hogy CDU, és itt a jobboldali ábrát hívom segítségül, meg az uniópártok így összességében alapvetően gyengültek, elég komolyan gyengültek az előző választáshoz képest, viszont még annyira nem, hogy ne ők legyenek a meghatározó erők. Európában ugye az előző pár ábrán láttuk, hogy alapvetően három frakciócsoport erősödött meg, a zöldek, a liberálisok, illetve az EU ellenesek. Na most itt főleg az első kettő is, azon belül is, főleg az első, a zöldek futottak óriási, tehát majdnem 10%-kal értek el jobb eredményt, mint 2014-ben, és ha megnézzük itt a zöld foltokat a térképen, akkor látjuk, hogy a német nagyvárosokban, 10 legnagyobb német városban, 9 városban futottak be elsőként a zöldek, ami azért elképesztő, tehát, hogy megnézzük Bajorország, Stuttgart, akkor az egész Ruhrvidék, akkor ott Köln, Essen, Bonn, Berlin, ugye egyértelmű, Frankfurt mellette, nem tudom, Darmstadt és stb. Tehát elég sok helyen gyengébb az urbánus szavazók azok teljesen átpártoltak a zöldektől, és akkor van egy ilyen belpolitikai magyarázata is ennek. Ugye tavaly 18 decemberében volt egy vezetőváltás a CDU élén, és Angela Merkel helyett jött Kramp-Karrenbauer, és szerintem ezzel, hogy a klímakancellár idézőjelben kiment, és most már nem ő irányítja a CDU-t, most már azok a volt CDU szimpatizánsok, akiket korábban még Merkel, illetve hát az egész energiafordulat kapcsán ez a zöldes politika még ott tartott az uniópártoknál. Na, ők most eltávolodtak a CDU-CSU-tól. Ez egyik dolog. A másik, hogy hát a berlini fal meg a vasfüggöny. Tehát, hogy még mindig nagyon-nagyon megoszlik Németországban, a kelet és a nyugati tartományokban, hogy mi hogyan választanak maguknak pártot az emberek. És itt főleg itt ugye Szászország, Brandenburg, illetve Szász-Anhalt tartomány, ahol az AfD, a bevándorlás ellenes AfD elég jól tudott muzsikálni. Ősszel ugye három keleti tartományban lesznek tartományi választások, és itt hát eléggé komoly esély van arra, hogy az AfD-sek be tudják fogni az uniópártokat, a konzervatívokat, amire hát még nem volt példa a német újraegyesítés követően. És akkor itt van egy ilyen, hát hú, de jó, nagyon színesre sikeredett ez a dia. Itt nagyjából azt próbáltam megfogni, hogy a nagy pártoktól, vagy hát most már nem nagy koalíció, de hát mondjuk a régi nagy gyűjtőpártoktól, olyan áramlanak az emberek, egyrészt passzívak, 2 millió, egyrészt ott is 2 millió lett gyakorlatilag nem választó, illetve a zöldek felé. Ugye SPD-től volt, szociáldemokratáktól, a régi kistestvér felé, a zöldek felé, 1,2 millió, és meglepő módon, igen, az uniópártoktól is, mint ahogy mondtam, ott is felszakadtak a gátak, és eléggé sokan csatlakoztak most a zöldeknek a szimpatizánsai közé. Az AfD nem nagyon tudott erősödni, ez mondjuk az már 2 évvel ezelőtti szövetségi választásokhoz képest ez egy újdonság. Úgy tűnik, hogy beválik az a jóslat, hogy az AFD fölött van egy ilyen üvegplafon, ami fölé nem nagyon tud nőni egy részről, másrésztről meg hát szerintem a kampány során el is követtek néhány ilyen hát taktikai hibát, például bedobták a Dexitnek, a német Exitnek, vagy a német Brexitnek az ügyét, ami hát meglepő abból kiindulva, hogy mondjuk, hogyha eszembe jutnak azok a Eurobarométer statisztikák, amely alapján hát látszik, hogy Németország, illetve a német választók a legpozitívabban állnak hozzá az európai integráció, az európai tagság kérdéséhez. Na most egy ilyen légkörben Dexittel kampányolni, az szerintem nem nagyon volt kifizetődő, és illetve itt a bal alsó sarokban, hát gyakorlatilag a nyilak azok mind a zöldek felé mennek, tehát szinte minden társadalmi csoportból tudott profitálni a társaság. És akkor még egy, most itt lebontva, ugye a 3 középosztály, mert ugye az a vád, hogy az AFD-sek lényegében itt az elszegényedett keletiek, az szerintem nem igaz, tehát a különböző gazdasági mutatókra kíváncsi elemzésekből nem ez látszik. Viszont ez az angol mondás, hogy ugyanabban az ágyban fekszünk, de másról álmodunk, hát ez itt teljesen jól kijön ennél az ábránál. Tehát mi fontos az alapvetően vidéken élő, meg idővidéken és kisvárosokban élő konzervatív választók számára. Ugye egyrészt a status quo fenntartás, hogy ez a németül elég csúnyán, ez a békebiztosítás, ami hát lényegében a jelenleg megkivívott eredményeket, a nyugdíjat őrizzék, meg nyugdíjnak az reálértékét, stb. Második helyen 41% a klímavédelem, illetve a szociális biztonság. Na most a zöldeknél alapvetően tarolt a környezetvédelem témája. És a szociális biztonság nyilvánvalóan ez egy eléggé vásárló erőt tekintve, ez egy eléggé erős és gazdag választói csoport, úgyhogy ez náluk annyira nem fontos, és a status quo-nak a megőrzése sem annyira lényeges. Az AFD-nél a top téma az a bevándorlás volt, viszont még 2017-ben ezzel elég jól tudtak szavazatokat szerezni. Most úgy tűnik, hogy ezzel már elérik azt az üvegplafont, illetve szociális biztonság és klímavédelem megint nem volt annyira fontos